Beszélgetések a Székelyföld. Mi zajlik Székelyföldön? S hát a székelyföldi kisebb régiókban, a székeken, ki beszél mellé, és ki beszél róla? Válaszkereső beszélgetések aligvágással. Beszélgetések a Székelyföld.
Budapesten vagyunk, Szőke László vagyok, a rögtönzött stúdióban beszélgető társunk Lukács Csaba, Parajdról származik újságíró, most éppen a Magyar Hangnak a mindenese, alapítója, az azt működtető cég tulajdonosa, ha jól tudom, vagy egyik tulajdonosa. És a beszélgetés témája úgy nagyjából az lenne, hogy sokan úgy éljük meg Székelyföldről, mintha elvesztettünk volna idézőjelbe, amiatt, hogy hát, hogy mondjam, kormánykritikus vagy Fidesz kritikus vagy mostanában, vagy olyan sokat írsz. Ezt én innen mondtam, de sokan írják, s mondják.
Nekem is.
Ezt mi is a helyzet ezzel? Tehát aztán majd elmondom, hogy ez miért is érint minket fájdalmasan.
Én azt gondolom, hogy semmi se változott. Egy újságírónak a fennálló hatalom kritikája a kötelessége, és 10 éve Magyarország miniszterelnökét Orbán Viktornak hívják, a Fidesz-KDNP kormányoz. Én nem akarok halott oroszlánokba rugódni, mindig a fennálló kormány és az ő intézkedéseivel szemben kell kritikusnak lenni, hiszen az övék a hatalom és az övék a pénz.
Igen, csak itt felvetődik egy olyan, hogy ugye ha Székelyföldről vagy a határon túlról nézed ezt a magyarországi belpolitikát, akkor ugye azok a fontos dolgok, értékek nem esnek mindig egybe, mint például Magyarországon belül vagy az országon belül. Tehát azért tudjuk, hogy az itteni mindenkori kormány nélkül a határon túliaknak nehéz. Így mindegy, onnan nézve mindegy, hogy milyen árnyalatú vagy a politikai irányultságú az itteni kormány, de az a jó a székelyföldi magyaroknak, tapasztalatunk szerint, hogyha az a jó kormány, aki segíti őket.
A székelyföldi magyaroknak megvan a joguk eldönteni. Mi egy újságot készítünk a magyarországi olvasóknak. És magyarországi újságíróként nekem az a feladatom, hogy a fennálló kormány intézkedéseit, ha jók, én minden értekezleten elmondom egyébként a kollégáimnak, hogyha van okunk rá, akkor nyugodtan dicsérjük meg a kormányt. És egyébként, megelőlegezve a kérdésedet, ugyanúgy, ha indokolt, az ellenzéket is kritizáljuk. Most például ezen a héten a Magyar Hang volt az első újság, amelyik megírta azt, hogy a Niedermüller nevű, nem is tudom a másik nevét, DK-s polgármester milyen vállalhatatlan kijelentéseket tett egy televízióba. De értelemszerűen többet írunk a kormányról, hiszen a kormány van a hatalmon. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk nem az a feladatunk, nagyon sokan ezt ilyen e-maileket, meg üzeneteket írnak nekem Facebookon, hogy miért nem Gyurcsánnyal, és miért nem az ellenzékkel foglalkozunk. Az ellenzéknek nincs a kezébe hatalom, és nincs a kezébe pénz. A kormányon kell foglalkozni, hiszen az dönt életekről és pénzről.
És azt hogy kezeled, hogy azért a Székelyföld szempontjából, vagy az ottani magyarok szempontjából minden forint, ami innen megy, költségvetési, az az én meglátásom szerint, hogy átmegy a határon, az már támogatás lesz, tehát elveszíti azt a követelést, vagy azt a funkcióját, hogy ez költségvetési, hiszen támogatásként kerül be, és a magyar közösséget támogatja. Azt hogy kezeled azt a konfliktus, hogy van egyáltalán olyan konfliktus, hogy te ugye feszegetve azt, hogy mindenki korrupt, minden adóforint, ami átmegy a határon.
Nem minden, de jelentős mennyisége.
Hogy lehet, hogy kockáztatsz esetleg olyan kezdeményezéseket, vagy ügyeket, vagy tehát a közösséget érintő...
Én nem így gondolom. Most éppen meg fog jelenni egy újabb cikk, amiből újabb százak fognak leiratkozni a Facebook, vagy kiiratkozni a Facebook barátok közé, de nem célom, hogy nekem én Facebook barátokat gyűjtsek, hanem olvasókat gyűjtünk. Tehát konkrétan akkor a kérdésre visszatérve, például a második Fidesz kormány idején én magam is dolgoztam, az általam vezetett alapítvány volt az, amelyik elment Székelyföldre, elvitt szakembereket, Pap Lajos szívsebésztől elkezdve mindenféle komoly orvosokat és egészségügyben dolgozó szakembereket, és letettünk a kormány asztalára egy koncepciót arról, hogy hogy lehetne több ezer székelyföldi ember életét megmenteni egy Csíkszeredában létrehozandó kórházzal, hiszen a Székelyföldön, Hargita Kovászna megyében 150 kilométeres körzetben például nincsen szív, tehát olyan kardiológia, ami alapvetően eldönti az életesét, hogyha fél órán belül nem kerül szakemberhez, mondjuk egy szívinfarktussal, akkor is sokkal nagyobb százalékban halsz meg, mint az, aki bekerül. Tehát magyarán 6 milliárd forintba került volna akkor 2014-ben egy hipermodern kórház felállítása, amelynek lettek volna megelőző funkciói, tehát szűrő, mert nincs lakossági szűrés gyakorlatilag Székelyföldön, és kezelte volna az embereket. Ez valami csoda folytán nem épült meg, de adunk most éppen 2 milliárdot egy sörgyárnak. Meg adunk 4 milliárdot egy olyan vállalkozónak, aki valami isteni véletlen folytán Mészáros Lőrinccel közös üzleteket végez Magyarországon. Gyergyó, nem is tudom, Alfaluba vagy valahol épít 4 milliárdból úgy egy tejgyárat, hogy semmiféle élelmiszer ipari tapasztalata nincsen. Én azt gondolom, hogy a Székelyföldre jutó pénzt sokkal hatékonyabban és sokkal jobban föl lehetne használni. Én nem értem, hogy azok a vállalkozók, ha már például a tejgyárnál tartunk, van egy Carpathian Milk nevű vállalkozás, egy fiatal ember elment Svájcba, végigjárta a teljes ranglétrát, tehát a tehenek alul pucolta a ganét, és azt a tudást, amit megszerzett, és azt a pénzt hazahozta, és csinált egy olyan sajtgyárat, ami én Michelin csillagos séfeknek szállítottunk ebből a sajtból, azt tudom mondani, hogy európai színvonalon. Érdekes módon nem ők kap támogatást, hogy még jobbet és még többet csináljon, hanem odaadják a 4 milliárdot egy olyannak, akinek nincsen élelmiszeripari tapasztalata. Tehát azt látom, hogy ami Magyarországon történik, azt elkezdte a magyar kormány exportálni Erdélybe vagy Székelyföldre. Haverok, jól fekvő vállalkozók kapnak pénzt, és nem feltétel a hozzáértés.
De hát ez nem ugyanúgy van minden kormány esetén? Hát nézzük meg most a budapesti önkormányzatot, hogy ugyanúgy csókosokra cserél le mindenkit.
De ez a hát kormány ez folyamatosan, ez a kormány ez a folyamatosan arról beszél, hogy erkölcsösebb akkor, és okosabb, és más lesz. Tehát amikor Orbán Viktor visszajött a hatalomra, akkor azt mondta, hogy vége a korrupciónak, vége annak a lopásnak, amit az MSZP-SZDSZ kormány csinált, és minden egyes gesztusokban, hát Gulyás Gábornak volt egy ilyen mondata, hogy jobboldalinak lenni önmagában erkölcsi fölény. Hát ezt az erkölcsi fölény nem látom, meg ezt a szerénységet, meg ezt a tudásközpontú dolgot. Én nem fogadom el azt egy kormánytól sem, hogy azért, mert más is lop, neki is szabad lopnia.
De nem is erről van szó, de itt ugye én, amit felróvok neked, vagy a Magyar Hangnak, vagy a mostani ellenzékinek, az az, hogy fogalmakkal megbélyegez valamit. Most például vegyük ezt a támogatás kérdését. Attól a pillanattól kezdve nincs korrupció, vagy akkor még nem következik be semmilyen korrupció, amikor megkapja. Nem az elköltése, és nem annak a pénzek az elköltése során.
Azt gondolod, hogy Székelyföldön jelenleg az a legnagyobb kérdés, vagy legnagyobb probléma, hogy a csíkisör építe egy malátagyárat, meg egy nem tudom mit. A csíkisörös tulajdonos a legrászorulóbb és a legkompetensebb jelenleg, hogy a magyar adófizetők 2 milliárd forinttal támogassák?
Hát de ilyen értelemben bármilyen vállalkozónak a létét meg lehetne kérdőjelezni, hogy nem az van. A legkompetensebb.
Nem gondolom. Székelyföldön például az alkoholizmus az egy nagyon súlyos kérdés.
Az biztos,
és pont egy sörgyárnak adunk 2 milliárd forintot, hogy még több sört adjunk el, és még több alkoholista legyen.
De nem ilyen a kapcsolódás, az nem ilyen egyszerűs egyértelmű. Szerintem a csíki sört azt viszonylag jól megcsinálta. Aztán, hogy ugye nem egyedül csinálja, sok embernek ad munkát, sikerült neki azért kialakítani egy jó brendet, olyan módszerrel,
ahogy működik. A Carpathian Milk nem ad embereknek munkát? Hát nem biztos, adna, hogyha ő építhetné meg a tejgyárát? Tehát szerinted ez a... Akkor vegyünk egy másik kérdést ugyanebben a történetben. Hogyha Parajdról Gipsziakab a BGA alapítványtól kér mondjuk 3,5 millió forintot, hogy a panziója legyen családbarát, ha nem nyer, akkor is fölkerül a honlapra, és ott van, hogy lehet látni, hogy ő pályázott, nyert vagy nem pályázott, mit akar csinálni. Most 100 milliárdot ráköltünk a Pro Economica nevű Marosvásárhelyi kvázi magánalapítványra, és nem mondják meg, hogy kik nyertek. Miért nem mondják meg, hogy kik nyertnek? Szerinted ez egy újságírónak nem kell gyanús legyen, hogy azonnal odafigyeljen, hoppá, ezek valamit el akarnak titkolni?
Dehogy nem, tehát ezzel nincsen baj, de nézd meg, hogy ugyanezeket a kérdéseket, igaz, hogy nem vagyunk nemzetiségi értelemben érintettek, de nem feszegetjük akkor, amikor az amerikai kormány a katonai bázisát telepíti Konstancára. Ott is feltehetően ugyanilyen hátterű egyességek két kormány között voltak.
De miért nem feszegetik a romániai újságírók? Hát én nem ott élek, tehát én azzal a kormánynak az ügyeit kell feszegetni, ahol élnem.
Azzal van a bajom, hogy ezt kérdezem, nem is a bajom, hanem ezt kérdezem, hogy olyan dolgokkal vádoljátok azt, aki a pénzt adja, mert most mindegy szinte, vagy vádolja az ellenzék azt, aki most a pénzt adja, mert ő kezeli a költségvetést.
Ugye, én nem vádolom, én megkérdezem, hogy ki kapta, és milyen alapon döntöttél.
Ugyanígy működött minden kormány alatt, Sőt, hát maga a rendszer erre épül. Hát ha megnézzük az Amerikai Egyesült Államokat, akkor véleményem szerint annyiban különbözik tőlünk, hogy ott a korrupciót hivatalosítottás törvénybe foglalták a kampánytámogatási szabályozással és a lobby tevékenységet szabályozó.
Nézd meg, hogy az amerikai cégek micsoda brutális büntetéseket kapnak, ha kiderül, hogy a gyarmatokon, most idézőjelben mondom, a gyarmatokon korrupciós ügyekbe keveredtek. A Microsoft dollár milliárdokat fizet be az amerikai költségvetésbe azért, mert Romániába például lefizette, vagy Magyarországon lefizette a hivatalnokokat, hogy az ő terméket vegyék. Tehát ha kiderül, ott is a bűn az mindenhol bűn.
Igen, csak itt ugye, tehát hogy attól, most hangosan is gondolkozom, tehát hogy ő magában, amikor 40 vagy 50 év után ugye visszatért ez a régió a piacgazdaságba, akkor gyakorlatilag a korrupciónak azok az érdekek ágyaztak meg, akik most kritizálják, illetve akiknek a civiljei most kritizálják azt a rendszert, amit ők építettek fel.
De nekem azokkal semmi közöm. Én egy újságíró vagyok, az adóforintokat költik el, és megkérdezem, hogy miért adod annak, akinek adod,
de te azt milyen mondod, alapján. De te azt mondod, hogy minden olyan forint, amit megkap valaki, az már attól a pillanattól kezdve egy korrupció szóval, megelegágya, hogy
ezt egy szóval megkapta, nem mondtam.
Nem az lenne a normális, hogy megnézni, hogy költi el, és hatékonyan költötte el?
De eleve,
és akkor beszélünk korrupcióról?
Mivel ezek nyílt pályázatok, és valami kritérium alapján egyesek nyernek, és egyesek nem nyernek, ezért jogom van megkérdezni, hogy mi az a kritérium, amiért valaki nyert. És nekem az a furcsa, hogyha mindig olyanok nyernek, akiknél a Lázár János sörözik, aki Mészáros Lőrinccel közös üzletet csinál, és a másik meg nem kap pénzt. Újságíróként ez a dolga, ami megkérdezni, hogy nem-e esetleg a Lázár János Csíkszentsimoni, vagy nem is tudom, hol van a gyár, sörözése közben dőlt el, hogy pályázzál és kapjál 2 milliárd forintot, és valami isteni csoda folytán ez meg is történt.
De ez azt mondod, hogy... Ez természetellenes, hogy jó bizalmi.
Én azt mondom, hogy a Fidesz vezette kormány azt mondta, hogy egy becsületes világot fog hozni, és ez nem így alakult.
És a világ becsületes szerinted? Tehát, hogy nincsenek ilyenek például, hogyha van egy németországi tender, akkor ott nincsenek átfedések, érdekkapcsolatok, stb.
Valószínűleg tehát, vannak, de nem gondolom, hogy akkor Angela Merkel előtte kiáll, és azt mondja, hogy mi most a világ legbecsületesebb kormányát hozzuk létre, és közben meg... Tehát, szerinted az nem gyanús, hogy, és minden tiszteletem a becsületes szakmunkásoké, de Mészáros Lőrinc 2010-es vagyonnyilatkozatában 20 millió forint megtakarított vagyon szerepel. Jelenleg van 2 milliárd dollárja legalább. Szerinted az nem gyanús, hogy 10 év alatt egy gázszerelő meg tud keresni Magyarországon, és csak egy, nem 27, hanem egy, aki történetesen Orbán Viktor jó barátja és szomszédja. Meg tud keresni 2 milliárd dollárt, és a világ leggazdagabb embereinek a sorába kerül, és minden pályázaton, amin elindul, ő nyer. Ez nem vet fel kérdéseket arról, miközben minden egyes fórumon erkölcsről, becsületről, tisztességről, keresztény polgári értékekről beszélünk?
Nem látok én ilyen
a másik faluban lévő gázszerelő
az hülye volt? Ugyanezt a kérdést miért nem tesszük fel akkor, amikor például a csatornarendszer kiépítésének franciaországi kivitelezői voltak, és ott is ugyanúgy mentek ki
akkor is
milliárdok, ugyanúgy. Tehát, hogy a maga a jelenség...
Én újságíróként a Gyurcsány kormány alapján is nagyon sok ilyent írtam. Tehát mi minden pillanatban a fennálló hatalom kérdéseit, az M5-ös autópálya kapcsán, amikor úgy építettünk autópályát, hogy a földet kellett hordani az alagútra, mert eleve nem kellett volna alagútat építeni, ugyanezeket a kérdéseket föltettük. Csak most éppen egy másik hatalom van, most neki teszünk föl kérdéseket, és ez nem tetszik a székelyföldi barátaimnak. Én nem a székelyföldi barátaimnak írok újságot.
Érdekes témákat feszegetünk, nem értünk egyet sok mindenben. A megközelítés például az én szempontomból teljesen más, mert én minden ilyen természetű dolgot nem a magyar belpolitika érdekei felül, hanem Székelyföld felől közelítem meg, hogy ott mi lehet hasznos.
Szerinted a székelyföldi kórház nem lett volna hasznos?
De.
És nem az épült meg érdekes módon,
de,
hanem
ennek,
a sörgyár fog
de ennek épülni. Nem az ellentetje az, hogyha épül egy sörgyár. Tehát itt nem értünk egyet. Tehát, hogy önmagában nem cáfolja azt, ha felépül a csíki sörgyár, hogy nem lett volna jó a
2019-ben 100 milliárd forintnyi közpénz ment Erdélybe. 6 milliárdba került volna a kórház. Arra nem jutott pénz. Ez nem gyanús?
De különben a fogalmak se szavakkal nem értünk egyet. Tehát, hogy nem ment, ezt tudjuk. Tehát a tényként tudjuk, hogy nem oda ment. De miért lenne gyanús, hogyha egy sörgyár készül? Miért
Mert lehet, valamilyen miért... érdek van benne.
Hát nyilván,
a kórházban nem volt érdek. A kórházban nem volt érdek.
Hát igen, feltehetően, de nem tudjuk, mert most találgatunk.
A magyar kormány felkérésére készült el a tanulmány. Gondolkodtak ezen. És egyszerűen kidobták az ablakon. Mert nem volt benne üzlet, az én olvasatom szerint.
Feltehetően azt látom, hogy a magyar külhoni stratégia az gazdasági szempontú. Ami nem feltétlenül rossz.
Egy piaci alapon létrehozott magánkórház nem állna meg Székelyföldön például?
De nem tudok én erre válaszolni, nincs nálam a tudásköve. Csak mondom, hogy nem biztos, hogy ezt cáfolja az, hogyha más természetű gazdasági tevékenységbe támogatás
épül be. Sörgyár nem állt volna meg a lábán? Nem fértek be az emberek, annyian mentek oda kupak akcióra. Többen voltak, de pápa látogatáson.
De.
A hegyre hordunk még magyar adófizetői pénzt egy eleve működő vállalkozás esetében?
De nem, a további fejlesztésekre. És itt a, hogy gondolod te a magyar adófizetői pénz fogalmát? Tehát, hogy abból járhat-e a határon túlnak?
Persze,
tehát akkor arról... már nem is, tehát hogy magában az akkor, tehát hogy az a kijelentése, mit kezdünk, hogy a magyar adófizető pénze miért megy a határon túl?
Hiszen
az...
ezt erről egy szót sem szó. Tehát én mindig azt írom, hogy nem önmagában a támogatással van a baj. Azzal van a baj, hogyha ez a támogatás haverokhoz, ismerősökhöz, és megkérdőjelezhető eredményességű projektekhez megy. Egyetlen egy szót nem írtunk arról sohasem, hogy az oktatási nevelési támogatás hülyeség, hogy a templomokat nem kell felújítani.
De arról se, hogy az jó.
De.
Jó, csak de. Általában nem de. Szoktak. Igen, hát, igen, jó.
De nyilván, tehát te is újságíró vagy, tehát alapvetően az újságot, ugye tudjuk, minden újságíró iskolában azzal kezdik, hogy nem az a hír, hogyha a postás megharapja a kutya, hanem ha a kutyát harapja meg a postás. Tehát a jó hír az a ti újságjaitokban sincs olyan arányban benne. Tehát az már, ha csak jó híreket írsz, akkor nagyon vékony a mesdje a propaganda és a jó hír között. És ma már tudjuk az online világban, hogy a kedves olvasó mire kattint, sajnos, ezt el kell mondani a kedves rádióhallgatónak, és a rossz hír az sokkal jobban eladja az újságot, mint a jó hír. Nem, arról nem is beszélve, hogy az újságírónak az a feladata, hogy a csalásokat, meg a törvénytelenségeket földerítse. De egész egyszerűen a világ úgy van összerakva, hogy ezeket olvassák szívesen az emberek. Ha megírod azt, hogy megint megérkezett az udvarhelyi híradó, vagy most Székelyhonnak hívjátok, de jó, hát azt gondolják, hogy megbolondult az újságíró, hiszen minden nap megérkezik. Az a hír, ha nem érkezik meg.
De nem gondolod úgy, hogy mondjuk a kisebbségben élő magyar újságírónak más feladata is van? Például a közösség
de én nem
szolgálat.
Kisebbségben élő.
Értem, de ugye onnan kezdve azért kezdeményeztem a beszélgetést, hogy ugye nagyon sokan Székelyföldről úgy tekintenek a mostani tevékenységedre, mint idézőjelben árulás, hiszen úgy érzik, hogy őket azzal, hogy te úgy támadod azokat, akik tulajdonképpen segítenek nekik, elárultad. De az árulás az nem jó szó, mert nem ez az hülyeség, tehát az
a
elárulás.
A Székelyföldön élő barátaim nincsenek lenne... tisztában egy újságíró feladatával, tehát ők soha nem vásároltak olyan terméket, amit mi állítottunk elő.
Az elképzelhetetlen...
Mert tartozunk egymásnak, hát bocsánat.
Nem, de az elképzelhetetlen, hogy akkor is a szakmát szolgálja az újságíró, ha valamit nem ír meg, és esetleg annak a közösségnek jó,
nem,
akit...
Nem. Én ilyen kérdésekben nem mennék bele. Nem. Az újságíró ne politizáljon, meg ne gondolkodjon azon, hogy az írásának mi lesz a következménye, mert akkor egészen olyan területekre téved, ami nem az újságíró feladata ez. Tehát én nekem nem feladatom eldönteni. Egyébként nagyon
nem
sokan vannak.
Egyet, amúgy,
nagyon sokan vannak, és akik nagyon jó tanácsokat adnak arra, hogy mit ne írjak meg. Én azt szoktam megköszönni, hogyha azt arra adnak tanácsokat, hogy mit írjak meg. Tehát a mostani helyzetemben a Magyar Hangnál ez egy felszabadító érzés, hogy nincsenek hülye telefonok. Tehát sem tulajdonosok, sem oligarchák, sem pártvezetők nem adnak hasznos tanácsokat. Annak idején Ceausescu elvtársnak voltak ilyen hasznos útmutatása, hogy mit hogy kell csinálni. Kedves olvasók, bízzák az újságíró rá, hogy írjon, amit szeretne és amit tud, és majd a kedves olvasó a saját pénzével eldönti, hogy megveszi azt a terméket, vagy nem veszi meg. Mi jelen pillanatban Magyarország második legnagyobb hetilapját gyártjuk. Ez azt jelenti, hogy a kedves olvasóknak tetszik, amit csinálunk. Legalábbis azoknak az olvasóknak, akik ezért pénzt adnak.
De csak itt.
De nem is akarjuk Erdélybe árulni. Hát nekünk nem piacunk. Azt sem érdekel, hogy a szír vagy a sri lankai olvasó mit gondol a magyar hangról, hiszen nem is érti, hogy mit olvas. Az, hogy nektek kell eladni a Székelyhont, írjátok úgy, ahogy az olvasóknak tetszik. De mi nem is, Erdélyben nem kapható a magyar hang, tehát nem gondolom azt piacnak. És nekem annak kell megfelelni, aki pénzt ad az újságért. Ez nem azt jelenti, hogy eltelenül azt írok, amit ő akar, de a piac megméri, hogy jó-e, amit csinálunk, vagy nem. Nem 4 milliárdból élünk, mint Székelyföldön az újságok, amit a magyar kedves adófizetők befizettek, és ebből lehet kísérletezni. Mi, hogyha az olvasók elfordulnak tőlünk, jövő hónapban nincs fizetés.
De hogyha... tehát ezek leegyszerűsítő kijelentések, hogy abból élünk, nem. Tehát önmagában, ha veszük csak az erdélyi médiapiacot, egyszerűen nem piacképes. Tehát nincsen annyi magyar, hogy fenntartsa piaci alapon a médiát.
Ezt én azért fenntartásokkal tartalom.
Kérdés, hogy milyen módszerekkel, hogyan készülsz
és fel mit a következő... És mit kér a pénzért az, aki beteszi a pénzt?
Következő évtizedekben. De mit kérhet? Hát mit kérhet?
Minden politikai céljai vannak.
Hát de mindenki ott van
de Soros nekünk nincs politikai... De nekünk nincsenek tulajdonosok. Mielőtt megkérdeznéd, van Soros pénz a Magyar Hangban egyébként. Van 450 forintot kapunk minden héten Soros Györgytől, mert van az... egy darab előfizetésre de a Közép-Európai Egyetemnek.
De nem
egy
az a baj, hogy Soros ad.
De nincsen.
Hanem, hogy,
nincsen.
Vagy hogy nem ad, hanem hogy ez miért...
Én el tudnék képzelni 450 ezer dollárt is tőle, de nem ad.
Miért nem ugyanúgy van a fejetekben, hogy ha Soros ad, akkor vannak elvárásai? Miért csak? Tehát miért egy irányú
mert csak
kritika?
Akkor, hál' Istennek ez a dilemma helyzet, de nem. Mi csak akkor fogadnánk el, hogyha nem lennének elvárosai. De sajnos ez a kísértés még nem következett be. Mindahogy az a kísértése következett be, hogy vannak Magyarországon kollaboráns újságok, meg kormánypárti újságok, akiknek a hasábjain decemberben Magyarország kormánya 5 oldalon, ugyanabban az újságban 5 oldalon vagy 4 oldalon keresztül kíván boldog karácsonyt, és ebből 100 milliós bevételeket realizáltak csak decemberben, minket ez sem talált meg. De én azt gondolom, hogy ez jó is. Tehát mi nem kérjük a kormány pénzét. Mi megélünk az olvasókban.
Látom néha Facebookon, hogy belemész, de...
Nem kellene egyébként, ez egy alapszabály újságírónak, hogy ne olvassa el a kommenteket. Én sajnos néha elolvasom és válaszolok
és
is.
És bele is mész nagyon igen, az adok kapokba.
Most az a döntés van, hogy letiltom azokat, akik nagyon nem szalonképesen mondják el a véleményüket, tehát leárulóznak, vagy hazaáruló, vagy Soros Bérenc, vagy ilyesmi, a saját falamról nyilván. Tehát én csak a saját falamon kommentelek. Nem értem egyébként azokat az embereket, akik ilyen kényszert éreznek arra, hogy valaki valamit fölposztol, és azonnal úgy, hogy adott esetben nem is ismerik a dolgok hátterét, hozzászóljanak. De demokrácia van, mindenkinek joga van.
Hát ez a Facebook.
Tehát nekem ahhoz van jogom, hogy ezt a saját oldalamról kitiltom, és akkor így fogyatkoznak az ismerőseim, de 3000-en várnak. Sajnos a Facebook csak 5000 ismerőst enged, úgyhogy 3000-es várólista van, ezt gyorsan tudom pótolni, ha akarom, de az egész egy nonsens. Inkább az a dolog zavar.
És a személyes kapcsolatok?
Hát nagyon sok személyes kapcsolat tönkrement. Tehát gyerekkori barátok.
Hát minek köszönhető? Neked vagy neki?
Hát nyilván én is hibás vagyok benne, nem tudom. Hát például van olyan ismerősöm, akivel 20 évig beszéltünk, és most hiába küldök neki SMS-t, hogy kávézzunk, nem mer, vagy nem akar velem kávézni. Az is benne van egyébként, hogy kockázatos velem megjelenni bárhol nyilvános helyen, mert akkor bekerül esetleg abba a körbe, vagy megkérdezik tőle, hogy te mit kerestél Lukács Csaba társaságába. Tehát ez sajnos így működik. Nagyon sok barát elveszett, de ez ezzel jár. Nem tudok mit csinálni, nem érzem magam magányosnak, meg kilekeztetnek, vagy ilyesmi. Az elgondolkodtató, hogy otthon is milyen hiszterizált a közélet ezen a területen, és hát azt gondolom, hogy otthon se jó irányba mennek a dolgok. Tehát itt épp a friss Detroit eset is azt mutatja, hogy egész egyszerűen nem lehet már józan vitákat lefolytatni emberekkel, mert egy végletekig hiszterizált helyzet van, és ha érkezik 2 sri lankai pék munkavállalási engedéllyel Detroitba, akkor még a katolikus pap is megbolondul és hülyeséget kezd írni. Tehát egyszerűen ez a világ megérett a pusztulásra. Ezt így tudom megfogalmazni röviden. Nyilván ebben én is biztos, hogy hibás vagyok, de lehetnék sokkal türelmesebb, vagy nem tudom mi. Legutóbb például egy parajdét a tanárnőnek kellett visszaszóljak úgy, hogy azt mondtam, hogy hál' Istennek ön engem nem tanított, mert ő például azt írta ki, hogy tanítványa voltam, pedig ez tény, hogy nem. Tehát, hogy olyan szinten görcsösek keressük a saját igazunkat, hogy megszépül a múlt is, vagy megváltozik a múlt is. És ezt nem
azzal értem. Ez is érdekel. Azzal a jelenséggel találkoztál, hogy ugye azok, akik amíg te Fideszes lapnál dolgoztál, megrögzött ellenségeid voltak, tehát nem ellenfeleid, hanem ellenségeid, hiszen te voltál akkor a lakálymédiás, az áruló, stb. Azok most azokkal egy platformra kerültél, és akkor azok most már szeretnek? Tehát te nem félsz, vagy ez nem, ez hogy van jelen? Vagy?
Nem keresem a társaságokat, és nem szeretnek. Hát például az előbb említett DK-s politikus épp a tegnap előtt mondta azt, hogy a magyar hang a fasisztoid, nem tudom, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy most átálltunk a másik oldalra. Én azt gondolom, hogy akkor csináljuk jóval a dolgunkat, hogyha a Fidesz se szeret, meg a DK se szeret, meg a nem tudom én, az MSZP se szeret. Mert nem az a dolgunk, hogy szeressenek. Mi nem egy Schubert Norberti értelembe vett peace, love és még nem tudom én, mozgalom vagyunk. Tehát mi egy újság vagyunk, mindenkitől egyenlő távolságtartással. És én, mint újságíró, nekem nem az a dolgom, hogy engem szeressenek. Bevallom nagyon őszintén, hogy sokkal könnyebb most az életem, hogy nem kell menni ilyen nyugdíjas találkozókra, és akkor ott a Lukács Csaba előadást tart a nem tudom miről, mert így ezek teljesen megszűntek, ennek vannak értelemszerűen, aki a saját egóját nagyon szereti, azt ezt kudarcként élné meg. Én örülök, hogy nem kell ilyesmikkel most foglalkozni.
Végéhez érve a beszélgetésnek az utolsó gondolat, vagy kérdés is, hogy ha csak a számosságból indulunk ki, hogy kik részesülnek támogatásokból, segítségből, ugye intézmények, magyar intézmények épülnek, tehát az ingatlanokat vásárolnak meg, stb. Úgy, hogy az egyházakhoz kerüljenek, és feltehetően akkor sokkal nehezebb, nincsenek kitéve kockázatnak. De a számossághoz visszatérve, nem nyer a határon túli.
De
akkor,
egyértelműen. Hogy... Én azt mondom, hogy soha annyit kormány nem tett a határon túli magyarokért, mint amennyit a jelenlegi Orbán kormány tett. Én ezt minden fórumon elmondom. De ez nem jelenti azt, hogyha hibázik, nem írom meg, hogy hibázott.
Akkor se, ha például kockáztatsz egy olyan programot, mint a Proekonomikánál, ami...
Én szerintem azzal kockáztatják a programot, hogyha haveroknak és ismerősöknek adják, és korrupció gyanú merül föl. Nem az újságíró, nem a hírvivő a hibás, aki rossz hírt visz, hanem a rossz hír előidézője. És amelyik pillanatban a Proekonomika válaszol a kérdéseimre, és elmondja, hogy nem ez történt, akkor megírom, hogy nem az történt. Vagy nem írom meg a cikket, mert sokszor van úgy, hogy fülest kapunk, hogy megint valaki lop. És ha kiderül, hogy nem lop, akkor abból nem lesz cikk. Tehát nekem az a legnagyobb bajom, hogy ott tartunk, hogy hiába küldök levelet a Hargita megyei, a Kovászna megyei. Mondok egy másik példát. Ugye elkezdtük a kormányt cseszegetni azzal, hogy legyen napi járat Marosvásárhelyre. Kormány vette a lapot, és látták, hogy ez védhetetlen, és lett járat. Írtam levelet a Hargita megyei, a Kovászna megyei és a Maros megyei megyei tanácselnököknek, hogy mit tesznek azért, hogyha kaptak egy ilyen ajándékot, hogy ez működjön is, mert 180 embert naponta el kell vinni a repülőtérről, és oda kell vinni. És nem is válaszoltak a leveleimre, hogy lesz-e buszjárat. Most például február 13-án 7 barátomat elviszem Parajdra, és 2 autót kell ahhoz béreljünk, hogy Marosvásárhelyről eljussunk Parajdra, mert semmilyen tömegközlekedési megoldás nincsen. Az számomra elfogadhatatlan, hogy olcsóbb a repülőjegy Marosvásárhely és Budapest között, mint a taxi Marosvásárhely és a repülőtér között. És amikor ezt megírtam, akkor hazaáruló lettem, Soros Bérenc, Simicska Csicska. De annak örülnek a kedves székelyföldiek, hogy lett egy napi járat. De azért lehazaárulóztak. Tehát, hogy nem az emberek nem értik az összefüggéseket, hogy a újságnak az a feladata, hogy rámutasson az álságos dolgokra, hiszen előtte Magyarország fizetett a Wizzairnek azért, hogy 5 nyugat-balkáni célpontra repüljön a Wizzair, és én föltettem a kérdést a kormánynak, hogy miért fontosabb nekünk a nyugat-balkáni turista, mint az erdélyi magyar. És megértették ezt a kérdést, és nem bedurcultak, hanem
megcsinálták.
És amikor megkérdezem Péter Ferenctől, vagy Borbély Csabától, vagy hogy miért nem lehet eljutni a turistának Marosvásárhelyről Korondra, Székelyudvarhelyre, Sepsiszentgyörgyre, akkor nem válaszol, mert meg van sértődve, hogy mertem tőle kérdezni valamit. És nincs buszjárat. Megígérték a buszjáratot Csíkszeredára, volt egy hangzatos sajtótájékoztató, 2 hét múlva megyek, és meg fogom írni a következő cikkben, hogy Peti András hazudott, ha nem lesz busz. Mert kénytelenek leszünk 2 autót bérelni. És úgy tudom, hogy nincsen busz, csak megígérte. Nyilván dátumot nem mondott, lehet, hogy 2027-re gondolt.
Itt befejezzük a beszélgetést, köszönöm szépen Lukács Csabának az elmondottakat. Van, amiben nem értünk egyet, de jó volt ez a beszélgetés.
Én köszönöm a lehetőséget.
Beszélgetések el a Székelyföld. Mi zajlik Székelyföldön, s hát a székelyföldi kisebb régiókban, a székeken, ki beszél mellé, és ki beszél róla? Válaszkereső beszélgetések, aligvágással. Beszélgetések el a Székelyföld.